A technika 1644-ben született, és üvegfúvók találták ki, több mint 200 évbe került, mire ezt tökéletesítették. Eredetileg semmi köze nem volt az óraiparhoz, ma viszont visszatér a szülővárosába egy új, sportosan elegáns óra számlapjaként. Ennek a magával ragadó anyagnak a neve Aventurin, ami mostanában a reneszánszát éli, és most egy vadi új kiadást hoztam nektek, amit itt láthattok a világon először élőben. Mostanában, amikor olasz órákról beszélek, akkor általában a Venezian Nikóra gondolok. Természetesen nem ők az egyedüliek, viszont velük dolgozom nagyon sokat beszélgetek velük, és én egyébként nagyra értékelem az ő erőfeszítéseiket, hogy igyekeznek képviselni a hagyományt, ezt keverik a modernitásra, de mégis meghökkentően látványos kiadásokkal érkeznek, évente több alkalommal, ahogy a legutóbbi videómmal összeszedtem, olyan 16-17 megjelenésük volt például a tavalyi évben, és idén sem lesz ebből kevesebb, amit egyébként az órás közösség is nagyon nagyra szokott értékelni, és pontosan ugyanerre számítok a mostani friss megjelenés az Aventurin Arsenal kapcsán is. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Magának az anyagnak a neve egy szerencsés kalandra utal eredetileg, és ahogy számítani lehetett rá, véletlenül fedezték fel, méghozzá úgy, hogy apró részdarabok hullottak olvadt üvegkeverékbe. Az eredmény pedig egy ragyogó éjszakai égboltot idéző anyag lett, ami a velencei kézüvesség szimbólumaként terjedt el Európában. Maga folyamat ennél egyébként sokkal bonyolultabb, nem véletlen az, hogy 200 év kellett ahhoz, hogy ezt tökéletesítsék. A réz mellett egyébként még szilícium-dioxid is kerül ebbe a keverékbe, és egy lassú hűtési folyamattal érik el azt, hogy a réz ilyen pehelyszerűvé kristályosodjon, és egyébként ennek a technológiai limitációi mai napig is megvannak, és nem tudnak bele végtelen darabszámot gyártani, és nyilván ez a duma után azt szokott következni, hogy és ennyi és annyi darabszámra van limitálva ez a kiadás, viszont direkt rákérdeztem az Elenánál, egyáltalán nincs, szóval amit most hoztam, az egy nem limitált darabszámú kiadás. Ennek ellenére, ahogy működni szoktak a kismárkák, biztos, hogy lesznek belőle ilyen becsek, de úgy gondolom, hogy nem fogják azt mondani, hogy ezt csak lehúzzák a rólokat, és azt mondják, hogy ennyi volt, úgyhogy ha valaki szeretné, akkor az bele tud szállni most is, de valószínűleg még a következő egy évben is biztos, úgyhogy most nincs az, hogy elmegy a vonat, és akkor ennyi volt. Azt mondják még egyébként, hogy a szigorúan ellenőrzött folyamat az egésznek a kulcsa, és ez is része annak, amiért 200 évet kellett várni nagyjából a folyamatra, és a másik része még az, hogy hogyan vágják ezt a végül üvegszerű anyagot, ilyen kis, nagyon kis törékeny, kis korongokká, amikből utána majd a számlapok készülni fognak. Rá is fordulhatunk magára a kiadásra, az be kell, hogy valljam, hogy én az első pillanattól kezdve nagyon lelkes vagyok az Arsenal kiadásokért, és nem véletlen, hogy a legelső Arsenal kiadás, azt konkrétan itt törzöm az asztalomon, és ilyenkor mindig tök jó visszatekinteni arra, hogy honnét indultak az Arsenal kapcsán, és hogy hova jutottak el. Ez az Arsenal tokos kiadásoknak már a sokadik generációja, és egyébként én azt tapasztalom ezekkel kapcsolatban, hogy mindig egy kicsit finomabb, és mindig egy kicsit jobban kidolgozott, mindig egy kicsit igényesebb a végeredmény, amit kapunk, és én konkrétan ugyanerre számítottam, mielőtt ezt a dobozt egyáltalán kinyitottam, és úgy gondolom, hogy egyáltalán nem okoztak ezzel nekem csalódást. Csomagolást meg egyébként mindig csak meg szoktuk fogni, és így félre szoktuk tenni, pedig szerintem iszonyatosan látványos az a fajta fejlődés, amin ilyen szempontból is a Venezian Nikó keresztül ment. Én még kaptam az eredeti ilyen nagyon puritán csomagolásokból, ez viszont konkrétan már ilyen kicsit bőrberakásos, ki is megfogod a fülét, kiveszed, és akkor alatta van a lepecsétett garanciajegy, meg a minden, belül is egyébként ilyen bőrborítása van, kívülről ugye Velencének a térképét kaptam, meg belül pedig ilyen bőrborítása szivacs van benne, amire arannyal rá van nyomva Venezian Nikó név. Tehát ezek mindig ilyen kis apróságok, viszont ezek ilyen nagyon-nagyon jó leső apróságok, akkor, amikor mondjuk az ember rászán 800 és 1000 eurós nagyságrendet egyfajta ilyen órának a megvételére. És egyébként tök jó az a kis párna is, mert ez is lehetett volna sokkal egyszerűbb, de ezt is bevonták bőrrel, milliméterre stimmel, tehát hogy konkrétan nem esik ki a dobozból, tehát amikor beletesszük, az akkor elég fixen ott van, még sincs az, hogy valami fül van, vagy patent, vagy be kell pattintani, vagy ilyesmi, úgyhogy nagyon-nagyon jó tartják itt a dolgok egyébként egymást, úgyhogy ennyi csak így még rögtön a csomagolásról. A benne lévő óra egyébként nagyjából azt hozza, amire számítottam, tehát hogy egy mély kék színű Aventurin számlapos óra egy hozzá méltó gumiszíjjal, de egyébként én a csomagolással mellé kaptam még egy szíjat, de erre majd egy kicsit később visszatérünk, tehát hogy gyakorlatilag ez dupla szíjas szedben van most itt nálam. Az átmérője maradt a régiben, tehát ez klasszikus 40 mm, magának a toknak a hosszúsága 44 mm, és ebben nem kell beleérteni a gyakorlatilag ez az integrált szíjas szemet, mert ez hozzá tartozik egyébként a gumiszíjhoz és a fémszíjhoz is, tehát ez nincs beleszámolva, csak maga ez a fajta kis tömzsi tokfül. Ez önmagában meghatározza azt, hogy ez az óra nem túl nagy, bár a 40 mm az azért alapvetően még a sportosan elegáns zsánerbe tartozik. Nagynak kicsi, kicsinek nagy, tehát ez tényleg a nagyon jó átmeneti méret. Alapvetően ugye, mint mondtam, az óra ilyen sportosan elegáns. Ugye klasszikus sportórának én nem nevezném, mivel hivatalosan csak 5 atmoszféra a nyomásállósága, viszont mégiscsak menetes koronazár van rajta, és azért hozza ezt az integrált fémszíjas óráknak a hangulatát, annak ellenére, hogy például itt ugye gumiszíjjal érkezik, de úgy őrzi egyébként az integrált csakot hangulatban ez a gumiszí, de ugye fémszíjjal egyből már igaz is lesz rá ez a dolog. Pont egyébként a méretei és a vízállósága miatt sem mondanám erre jó szívvel azt, hogy ez egy sportóra. Ezt inkább egyébként mondanám egy mindennapi órának, amiben mondjuk lehet mondjuk kezet most, meg ilyesmit, de már mondjuk uszodába, meg medencében, meg ilyesmiben egyáltalán nem használnám. Ugyanakkor egyébként nem is való hozzá, mert ez a nagyon minimalista számlap a minimalista indexekkel, és a csillagos eget megidéző csillagos számlapjával pedig én nem tudom elképzelni azt, hogy ebben mondjuk elmész, és akkor nem tudom, milyen havat lapátolsz. Tehát, hogy ahhoz ennek egy sokkal elegánsabb hangulata van, de el tudom mondani ugyanezt egyébként a lila számlapos verzióval kapcsolatban is, tehát, hogy ezekre, amikor így ránézel, akkor nem az ugrik be, hogy most akkor ez tényleg a mindennapokba elkísér, és akkor tényleg tudok benne kutyát sétáltatni is, meg el tudok menni koktélpartira is, tehát, hogy ez inkább a kicsit jól öltözöttebb stílusokhoz való szerint. Ugye önmagában ezeket az arzenáltokos órákat mindenképpen a minimalizmus jellemzi, ez természetesen megnyilvánul a számlapban is, hogy gyakorlatilag oké, a percosztás megvan, de hogy ugye nagyon minimalisták az indexek, nagyon picik is egyébként, ugyanakkor viszont elég igényesen vannak kidolgozva, ugye két oldalról csapottak, és a belső részükön pedig BGW9-es világos kékkel, lumineszkáló festékkel vannak feltöltve, ugyanúgy, ahogy a mutatóik is. Sokan úgy tűnik, hogy azt jelezték vissza, hogy az arzenálokra ez a túlzott ipari minimalizmus, az, hogy nincs másodpercmutató, az már sok, úgyhogy visszakerült rá az első kiadások után lényegében. Ami szerintem egyébként nem tett rosszat, és ugye az általam nagyon sokat használt Meteor számlapos verziónak is szerintem kimondottan jót tesz a maga a másodpercmutatás. Egyébként nem tesz hozzá, meg nem von el semmit magából a számlaptól, viszont egyértelműen számlapfókusz van, mert hogy önmagában a többi körítés az gyakorlatilag kiadása mindig ugyanaz marad, viszont ahogy elmondtam, mindig egy kicsit változik, és mindig egy kicsit igényesebb lesz, ami szerintem egyébként egy nagyon-nagyon jó trend. Nekem egyébként még nagyon tetszett a gumiszíjon az, hogy egy az egyben leköveti a toknak a stílusát, és hogy gyakorlatilag azok a fajta elemek, amik megjelennek a tokon, például a fülek, például mondjuk a középső acélszínak, vagy a középső acélszemnek a szélessége, vagy egyébként a toknak a polírozása, az mind egyébként tovább folytatódik a szíjon. Ha már a toknak a polírozásáról beszélünk, akkor itt is ki kell emelni azt, amit általában szoktam, hogy többféle síkja van ennek a toknak is. Ugye van oldalsíkja, van felső síkja, és van ugye a haránt sík gyakorlatilag a samfordozottsága, és ez a samford egyébként tök jól együtt csillog a fix lünettával, aminek egyébként ugye van ez a bordázottsága, ami nem random, hanem az arzenálban lévő tornyoknak az ablakáról szerzett mintázat az, ami itt visszaköszön rajtunk, de ha jól emlékszem, ezt már azért korábban elmondtam, de ahogy azt is, hogy egyébként ugye szálcsiszolást kapott maga a tok, különleges és a merőleges síkjai is mind szálcsiszolást kaptak, viszont ami nem illeszkedik ebbe a síkba, tehát hogy például samfordozott, ott ezek egyébként tükörpolírozást kaptak, mind egyébként oldalról, mind pedig szemből a toknak a fülei is, és itt csatlakozunk bele ugye önmagában a fémszíj kérdésbe. Ugye kanola konceptnek hívják ezt a fajta fémszíjat, amit egyébként 100 euróért külön meg lehet hozzá vásárolni, ez egyébként így volt már a korábbi kiadásoknál is, és én úgy gondolom, hogy amúgy 100 euróért kapni egy teljesen gyári integrált szíjat, az egyébként nem tűnik rossznak. Értem, hogy ez, hogy elkezd az ember számolni, és azt mondja, hogy hogy ez 40 ezer forint, de én mindig is mindenkinek azt szoktam mondani, hogy fémszíjat mindig egyszerűbb venni egy órához, mint utólag pótolni, és főleg egyébként ebbe az integrált fémszíjas zsánerben a legtöbb ilyenhez nem fogsz tudni utólag sem bőr, sem fémszíjat kapni, úgyhogy szerintem ez egy jó lehetőség, hogy a 100 euróval drágább csomagot megvenni, és akkor gyakorlatilag van egy dupla szíjas szettje az embernek, és így egyébként gumiszíjon sokkal könnyebb a mindennapokban ezt hordani, mint fémszíja, és egyébként talán nyáron még egy fokkal a gumiszíj lehet, hogy szerencsésebb is, aztán majd ezt mindenki eldönti magának, ha úgy van. Maga az óra egyébként mától elérhető, tehát május 5-én van ennek a hivatalos megjelenése, úgyhogy amikor ezt a videót látjátok, innét már elérhető a rendelési lehetőség a venecianico.com-on. Maga az óra egyébként ilyenkor általában előrendelésben 800 euró szokott lenni, és hozzá ugye még plusz 100 euróért meg lehet venni ezt a Canola Concept névre hallgató integrált fémszíjat is, amiből egyébként nekem, ha jól emlékszem, 3 szemet kell kivenni ahhoz, hogy az én csuklómra jó legyen, de ez nem kell, hogy bárkit egyébként ezzel befolyásoljon, de számomra így szokott kényelmes lenni. Na és akkor én most ennyit szerettem volna erről a csodálatos Venecianico Arsenal Aventurin kiadásról. Érdekel, hogy mit gondolsz róla? Írd le a véleményed a kommentekben, és találkozzunk legközelebb.